Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Az ünnepi időszakban talán szokatlannak, sőt, zavarónak is tűnhet fegyverekről, rakétákról és haditechnikáról beszélni. Karácsony közelettével ösztönösen a békét, a csendet és az elmélyülést keressük. A valóság azonban az, hogy a biztonság kérdése nem vesz ki szabadságot karácsonykor sem. Az orosz-ukrán háború, a közel-keleti feszültség és a nagyhatalmi rivalizálás egyértelművé tették, a béke nem adottság, hanem stratégiai kérdés. Ezért nem kerülhetjük meg ezt a témát. A klasszikus tétel valamennyiünk számára ismert. Ha békét akarsz, készülj a háborúra. A fegyverkezés tehát nem önmagáért való pusztítás, hanem elrettentés is, annak az üzenete, hogy egy konfliktus ára túl magas. A mai naprakészben azt vizsgáljuk, hogy hogyan alakította át a modern hadviselést az ukrajnai háború, mit jelentenek a katonai egyensúly szempontjából a drónok, a rakétarendszerek, a légvédelem, az űreszközök és a mesterséges intelligencia. De szó lesz arról is, hogy hol tart ma a haditechnológiai verseny. Mert a békéhez vezető út nem csak jó szándékból áll, hanem felkészültségből, elrettentő képességből és reális helyzetértékelésből is. Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szép napot kívánok.
Az orosz-ukrán háború kitörése előtt a hibrid háború fontosságáról, a hagyományos fegyverekkel, emberekkel vívott háborúknak az idézőjeles alkonyáról beszéltek nagyon sokan, ehelyett most továbbra is vért látunk, robbantásokat, rakétákat, no meg drónokat, talán ez az új elem, de hogy nukleáris eszközök is ott vannak a színen. Mindezekről beszélni fogunk a mai naprakészben, de talán kezdjünk azzal, hogy idén a harctéren mi szólt a legnagyobbat?
Attól függ. Ha az orosz-ukrán háborút nézzük, akkor ott mindenképpen a szálloptikai vezérlésű pilóta nélkül repülő eszközök, közismertebb nevükön a drónok. Miután először az ukrán fél, aztán az orosz oldal is egyre nagyobb arányban használta ezeket a zömmel, a mobiltelefonhálózatok vagy különféle rádiófrekvenciák segítségével vezérel drónokat. Mind a két hadviselő fél, tehát úgy az oroszok, mint az ukránok nagyon ügyesek lettek, hát ugye muszáj háborúban, mindig a védekezés is egy rendkívül fontos dolog, tehát elkezdték zavarni ezeket a különféle hullámfrekvenciákat, tartományokat, amin keresztül irányították a drónokat, és erre mind a két oldalnak az lett a megoldása, hogy a drón hát alsó részére került egy nagyobb tartály, és abból folyamatosan csévélődik le egy nagyon-nagyon vékony optikai szál, és eleinte ezek a drónok 3-5 kilométerre repültek, most már vannak inván nagyobb drónok, amik akár 100 kilométerre is el tudnak repülni egy optikai szál irányítással. Ez nem zavarható, itt ugye egyetlen kockázat az, hogyha megszakad a kábel, akkor megszűnik a vezérlés. Ellenben óriási környezeti terheléssel jár, a Google-be beírják a kedves hallgatók, hogy hát vagy optikai szál, drón, vagy hát még inkább angolul fiber optic drone, és irgalmatlan képek vannak, hogy a fákról, a mezőn, a járművek, olyan mennyiségű optikai szál van szanaszéjjel a harcmezőn, hogy a járművek elakadnak benne, arra kerékükre tekeredik. Tehát ennek a környezeti terhelése óriási, de mivel sokkal zavarvédettebb és biztosabb, mint a régebbi drónok, ezért mind a két fél egyre nagyobb arányban használ ezeket az optikai szálvezérlésű drónokat.
Mikor ezt halljuk, hogy optikai szálvezérlés, akkor úgy beugrik az is, hogy ez egy hát igencsak fapados módszer most, amikor a vezeték nélküli hálózatokról beszél mindenki, akkor most visszatérünk 2025-ben a kábelekhez.
Igen, mert ez nem zavarható. Tehát ugye a hullámfrekvenciákat, a hullámtartományokat, az összeset, ami ezeket a drónokat irányítani lehet, azt mind a két fél zavarja, mind a két fél meg tudja szüntetni a drón és az operátor közötti kommunikációt, az optikai szálnál ez nem megy. Tehát amíg az optikai szál sértetlen, és most már vannak adatok arra, hogy orosz részről, de egyes források szerint ukrán részről, és akár 100 kilométerig is elrepülnek ezek a drónok. És nem lehet zavarni őket, tehát vagy fizikailag meg kell őket semmisíteni, vagy pedig hát reménykedni benne, hogy elhibázzák a célt, mert viszont ami nagy előnyük, az egyben kicsit hátrány is, hogy az optikai szállt hordozó konténer miatt lomhábbak, tehát nem manővereznek olyan jól, nem tudom hirtelen fordulatokat csinál, mint a hagyományos rádióhullámon, rádiófrekvenciákkal vezérelt drónok, mert ha nagyon hirtelen fordulatot végez, akkor elszakadhat a kábel. Tehát valamennyi hátránya van, de egyelőre olybá tűnik, hogy az előnye nagyobb, mert mind a két fél egyre inkább ezt használja.
Fegyverekről beszélünk, fegyverekről, amelyeket pusztításra terveztek. Egy ilyen drón mekkora pusztítást képes végezni nyilván, amennyiben a légvédelem nem szedi le?
Mindenféle méret van száloptikai drónból is. Van olyan, ami csak annyi robbanószert hordoz, ami egy kézigránátban van, de van olyan is, ami több kilót, tehát azzal már egy harckocsit is, vagy egy valamilyen lőszerraktárat, üzemanyagraktárat is meg lehet semmisíteni. Tehát nagyban meghatározza a drón mérete értető okokból, hogy mekkora hasznos terhet hordozhat. Ugye a hasznos teherben kvázi benne van az optikai kábeltartó tartály is, de hát nyilván itt elsősorban a robbanó töltet mérete a meghatározó, milyen pusztítást végez. Elképesztő változatosságban állít elő mind a kétféle drónokat, és ami a legijesztőbb az egészben, hogy ezek nem direkt katonai célra készült eszközök, hanem polgári célra gyártott, mind a két esetben gyakran Kínából érkező drónokat alakítanak át minimális extra ráfordítással katonai feladatok ellátására.
Bevallom, számomra nem az optikai szálvezérelt drónok szóltak a legnagyobbat idén, hanem a Burevestnyik, a viharmadár, az orosz robotrepülőgép, vagy csak bedőltem az orosz propagandának, és nem annyira egyedi, mint ahogy állították?
Ez az oroszok már jó ideje fejlesztik a hadászati, tehát nukleáris fegyverhordozó fegyvereik új generációit. Ugye itt van az Avangard hiperszónikus rendszer, akár a Kinjar rakéta, vagy a Sarmat interkontinentális ballisztikus rakéta, de igazából ezeknek az elrettentés a célja, tehát megvannak az amerikai megfelelőik, a kínai megfelelőik, ezeket nem fogják használni. Tehát ez olyan nem lesz, hogy Burevestnyikeket fognak nagy mennyiségben kilőni Ukrajnára, mert az ugye azt a terület is elszennyezi, ez egy nukleáris meghajtású robotrepülőgép, ami felett átrepül, mert ugye az atomreaktora nincs szigetelve, tehát ha Oroszországból indítom a saját területeimen is húzok egy ilyen sugárszennyező csíkot, úgyhogy ez nyilván jól hangzik, az oroszok most ráálltak ezekre a kifejezetten ijesztőnek tűnő fegyverrendszerekre, de ezeknek a harcmezőn, ezek azért vannak ezek a nukleáris fegyverhordozók, hogy ne legyen szükség rájuk.
A viharmadár miben más, mint a Kinjar vagy az említett Sarmat, a sátán? Erősebb? Nagyobb?
Hát ugye nagyon fontos, hogy ebben nem csak nukleáris robbanóanyag van, hanem maga a hajtómű, maga meghajtás is egy miniaturizált atomreaktor. Tehát a Kinjar például az egy ballisztikus rakéta, ami attól olyan borzasztó gyors, hogy nem a szárazföldről indítják, gyakorlatilag majdnem megfelel a szárazföld indítású Iskander ballisztikus rakétának, hanem már a levegőből nagy sebességgel indítja egy Tupolev 22M közepes bombázó, vagy egy MiG-31-es nehéz vadászgép, tehát már az indítás pillanatában majd 2500 km/h megy az eszköz, és mivel a rakétának a legnagyobb energia az utazó sebességről felgyorsulás, és eleve nagy sebességről indul, ezért lehet elérni a Kinjar 10 000 km/h sebesség, csúcssebességet, ami azt jelenti, hogy másodpercenként nagyjából 3,5 kilométert halad az eszköz. A Sarmat, Satán 2, az is egy hagyományos, csak éppen nemrég hadrendbe állított, tehát kifejezetten korszerű interkontinentális ballisztikus rakéta, hagyományos rakétahajtó, ami van a Kinjalnak is, meg a Sarmatnak is, ami azt jelenti, hogy valamilyen éghető anyagot egy oxidálószerrel elégetnek, és a termelődő hű, illetve nyomás az, ami hátul kiáramolva meghajtja a rakétát, tehát ott csak a robbanó fej nukleáris.
Mennyire kell félnie a viharmadártól? Itt az oroszok azt mondták, hogy gyakorlatilag a Földön bármit el tudnak érni ezzel. Ez tényleg bármit kell ez alatt érteni?
Megfordítom a dolgot az amerikaiaknak. Most már lassan, hát 77, 78, 79, tehát most már azért több mint 45 éves Minutna 3-as interkontinentális ballisztikus rakéta is Oroszország minden pontját elérik. Vagy az amerikaiaknak a Trident 2 típusú tenger alattjáról indítható ballisztikus rakéta is Oroszország minden pontját elérik. Tehát az interkontinentális fegyverrendszereknek, és nyilván az oroszoknak is van olyan, vagy a kínaiaknak is egyébként, sőt, interkontinentális ballisztikus rakétája bizonyította van.
Hát mind az öt NBT állandó tagnak van NBT, ilyen.
Mind az öt állandó tagjának most már India is tesztel, és vélhetőleg Izrael is a hadrendbe állítja a sajátját. Sőt, ami a legaggasztóbb, Észak-Koreának is van. Ezeknek az a dolguk, hogy gyakorlatilag bárhová jussanak, tehát az oroszok részéről ez leginkább szájkaratál, ugye az egész nukleáris elrettentési stratégiájuk most éppen arról szól, hogy hagyják őket békében meghódítani Ukrajnát, különben mindenkit szétatomoznak, csak hát ugye olyan forgatókönyv nincs, hogy Oroszország atomcsapást mér mondjuk a NATO-ra, és a NATO 3 atomfegyverrel rendelkező tagállama, bár az USA esetében vannak kétségeim, de a britek meg a franciák biztos visszalőnek. Nyilván az USA amerikai területre lőnek, az oroszok, az amerikaiak is vissza fognak lőni. Ez elrettentésről szól. Oroszország most borzasztóan le van kötve Ukrajna. A szárazföldi csapatainak, a tengerészgyalogosoknak, a légideszantosoknak, tehát a kvázi gyalogságnak a legalább a 80%-a ben van Ukrajnában. Tehát Oroszország most hagyományos katonai képességekkel nem tud máshol erőt mutatni az ukrán lekötöttség miatt. Ez mindenkiben folyamatosan tudatosítja, hogy de neki több ezer atomrobbanó feje van, tehát őt semmiképpen nem szabad megtámadni.
Említette ön itt az imént Észak-Koreát. Tudjuk, hogy Észak-Korea mivel rendelkezik?
Hát ez nagyon jó kérdés. Fogalma nincs a nemzetközi közösségnek. Nyilván exakt adatokat nem lehet mondani. Becslések vannak, közelítőleg jó becslések arról, hogy valahol 50 nukleáris robbanófej körül lehet az észak-koreai robbanófej mennyiség, hogy az amerikai darabra tudjuk, majd a britet, vagy a franciát is, mert ők nagyjából folyamatosan egyeztetnek, leadják nemzetközi ellenőrző szervezeteknek a készletet elérhető. Nyilván Észak-Korea esetében semmi biztos nincs, de azt az egészen biztos, hogy legkevesebb 50 töltetet valószínűsítenek a nemzetközi szakértők, és a legutóbbi tesztek alapján meg az látjuk nagyon jól, hogy ugye amióta elindult az orosz-ukrán háború, Észak-Koreába beindult a tejelmézzel folyó kánaán, mert több millió egyes források szerint már akár 10 millió lőszert, közösségi lőszert, nem irányított rakétákat a rakétasorozat vetőkbe, ugye a BM-21-est, ami az oroszoknál az egyik legalapvető típus, azt a Észak-Korea haderő is használja, és gyártanak hozzá rakétát, sőt, bizonyos középható távolságú rakétákat is, vagy rövidható távolságot átadhattak az észak-koreaknak. 10 000 katonát, bármennyit veszítenek belőle, az mindig 10 000, mert ugye van egy 1 250 000-re becsült észak-koreai haderő, amiből folyamatosan pótolják a veszteségeket. Némi malíciával szoktam azt mondani, hogy ők az észak-koreai halhatatlanok, ugye, mint ahogy a perzsa nagy királynak annó görög-perzsa háborúban minden csata után újra 10 000 főre töltötték a testőrségét. Ez az alakulat, ez a koreai alakulat, és legkevesebb 10 000 fő is teljesen minden mennyi veszteséget szenvednek. És itt jön a lényeg. Ezért a segítségért, nevezzük így, Az oroszok zömmel élelmiszerrel fizetnek, búzával, kukoricával, fagyasztott csirkével, stb. Tehát Észak-Koreában azóta nincs éhínség, amióta tart ez a borzasztó háború, illetve vélhetőleg rakéta technológiával. Tehát az oroszok komoly segítséget nyújtottak valószínűleg. Ugye van egy-két erre utaló jel, hogy a háború utáni első Kim Jong kitörése, bocsánat, a háború kitörése utáni első Kim Jong-un és Vladimir Putin találkozóra orosz távol-keleten a Vostochny űrközpontban került sor, ahol leginkább rakétákat fejlesztenek, és ezért a legtöbb nemzetközi szerző azt mondja, hogy Észak-Korea már biztosan rendelkezik minimum olyan rakétákkal és nagy egész megbízhatókkal, amik az Amerika Egyesült Államoknak legalább a nyugati partvidékét, az Los Angeles meg San Francisco-t képesek elérni.
Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő, az NKE docense a mai napra kész vendége, a fegyverekről beszélgetünk ide. Nagyon-nagyon sok szó esett a Tomahawk rakétákról. Csodafegyverek ezek?
Nem, igazából a Tomahawk az egy relatíve régi fegyverrendszer, évtizedek óta szolgál, értelmszerűen folyamatosan korszerűsítik az amerikaiak. Nagyon sokféle változata szolgálatban. Az első éles bevetésére még a 80-as évek közepén került sor, tehát már bő 40 éves fegyverrendszerről beszélünk. Van hajó elleni változata, indítható tengeralattjáróról, repülőgépről, újra kifejlesztettek hozzá az amerikaiak egy indítóeszközt, egy szárazföldi hordozó indító járművet. Nagyon fontos, hogy rendkívül precíz a navigációs rendszere, folyamatosan korszerűsíték, tehát az amerikaiaknak meg van digitalizálva a teljes földfelszín, tehát a gépnek a saját letapogató rendszere nagyjából tudja magától is, hogy merre jár, de ezt még egy GPS vezérlés is pontosítja, és van egy úgynevezett inerciális, tehát tehetetlenségi navigációs rendszere is. Ennek köszönhető, hogy megint változattól függő, meg hogy levegőből indítják, vagy hajóról. Nagyon eltérő a hatótávolsága, de úgy nagyjából a legtöbb becslés, hogy ezeknek az adatoknak a nagy része titkos. Legalább 500 kilométertől, akár 2500 kilométerig is terjedhet, és nagyon alacsonyan repül. Tehát a terep fölött egy 30-40 méterrel, közel 1000 km per órával folyamatosan tudja módosítani az útirányát, tehát akár hátulról is támadhatja a célt. És az ukránoknak van hasonló hatótávolságú eszközük, ez az úgynevezett Flamingo drón, ami több mint 6 tonnás, 1 tonnás robbanó fejet juttat nagyjából 3000 kilométerre, ez egy hatalmas nagy eszköz, és körülbelül olajfinomítót lehet vele eltalálni. Tehát ezen a beslések szerint 3000, de lehet, hogy csak 2000 kilométeren, akár egy kilométerrel is mellé mehet.
A Tomahawk,
Tomahawk
az...
2500 kilométeren téved 2 méterre. Folyamatosan pontosítják, folyamatosan helyesbít, korrigál az eszköz, és képes ugye folyamatosan módosítani a repülési irányát, ezért szinte az utolsó pillanatig, a becsapódás előtti utolsó pillanatig lehet irányítani, sőt vezérli saját magát. Aki esetleg emlékszik a, hát mondjuk magam generációs, tehát 50 pluszos hallgatók közül a 91-esből háborúra, akkor milyen áhítattal néztük, amikor az amerikaiak a iraki repülőgép bunkereknek a ugye videokamerás vezérlésű eszközöknél a nagyjából egyszer egy méteres szellőztető nyílásán keresztül dobták be a bombát, vagy lőtték be a rakétát a bunkerbe. Tehát hiába volt mindenhol máshol 2-3 méter vastag vasbeton, belülről robbantották fel. A Tomahawk, ezt az, már az első Tomahawk változatok is tudják, ugye mostaniak abban különböznek, hogy sokkal zavarvédettebbek, és nagyon fontos, hogy a Tomahawk persze csak egy 1000 fontos, tehát 450 kilós robbanófejjel van szerelve, viszont maga az egész eszköz nem 6 tonna, mint a ukrán Flamingo drón, hanem nem egészen másfél tonna. Tehát jóval kisebb, kompaktabb, sokkal pontosabb, cserébe csillagászati ára van, tehát a legkisebb adatok szerint, ha ezt valaki külföldi vevő akarja megvenni, akkor $4-5 millió dollárba kerül az új ötös Tomahawk 5-ös változat. Ha hazulra adja az amerikai védelmi ipar, nyilván otthonra mindenki olcsóbban szállít, akkor is 2,5-3 millió dollár egyetlen darab.
Nagyon fontosak a rakéták, de hát a rakéták ellen tervezik a légvédelmet. Mennyire profi a légvédelem, kijátszható, vagy azért még mindig nagyon kevés az, ami a légvédelmen átjut? Most nyilván itt nem a balisztikus rakétákról beszélünk.
Gyakorlatilag mennyiségi kérdés. Izrael, aminek a legjobb légvédelme van valószínűleg a világon, mert muszáj. Meg relatíve kicsi az ország területe, tehát a Cisziordániával, Gázaövezettel, meg a megszállt Golán fennsíkkal együtt sincs Izrael területe, 30 ezer négyzetkilométer. Nagyon erős légvédelmi rendszere van Izraelnek, most már ugye használnak lézeres légvédelmi eszközt is, a vasnyalábot, az Iron Beam-et, hogy ott az Iron Dome, ott a Dávid paritjája, az Aero, vannak még amerikai patriotok is, tehát egy komplex, több rétegű légvédelmi rendszer, de 23. október 7-én gyakorlatilag túl tudta terhelni a Hamasz azzal, hogy egy-két óra leforgását rakéták ezreit indított el. Most pont azt látjuk, hogy mind az oroszok egy-két napig felhalmoznak, akkor is lőnek valamennyit, hogy az ukrán városokba szóljanak a légvédelmi szirénák, tehát nehogy tudjanak pihenni, aludni az emberek. De néhány naponta 800-500 volt már, amikor közel 1000 balisztikus rakétát és manőverező robotrepülőgépet indítottak el, és ennyit nem fog meg az ukrán légvédelme, a legtöbb ország légvédelme képtelen ennyit megfogni, és az ukránok is átértek erre, hogy ők meg akár egy-két hétig is felhalmozzák a különféle drónjaikat, és aztán egyszerre ők is több százat indítva, 200-300 indítva, ők is képesek átlőni az orosz légvédelmi rendszert, mert minden légvédelmi rendszer túlterhető. Sokkal drágábbak az elfogó rakéták, mint a célok. Az Iron Dome-nak a Tamir rakétája 60-70-80 ezer dollár változattól függően, az nagyságrendel 2-3 Volkswagen Passat ára. Egy darab rakéta. A legnagyobb elfogóknál például a Standard Missile 3-as, az amerikai haditengerészetnél határa csillagoség 12-15 millió dollár is lehet egyetlen elfogó rakéta. Ezek mondjuk már balisztikus rakétákat fognak el, sőt, nagyjából 200-250 kilométer magasságig műholdat is le tudnak lőni, de hát majdhogy nem aranyárba kerülnek. Iszonyatos drágák a különféle elfogó rendszerek, míg a kisebb légvédelmi rakétáknak is hihetetlen ára van.
A balisztikus rakéta mekkora eséllyel fogható-e, ha már a balisztikusoknál tartunk?
Ez megint attól függ, hány érkezik. Ugye az amerikai rendszer, ugye a balisztikus rakétavédelmi rendszer, amit épp most ugye nemrég kiadott Trump-féle nemzeti biztonsági stratégiában, illetve a különféle hozzá kapcsolódó védelmi felülvizsgálati dokumentumban is megemlített úgynevezett Golden Dome aranykupola rendszer, az még mindig elsősorban azt tűzi ki célul, hogy mondjuk az észak-koreai pár tucat interkontinentális balisztikus rakétát fogja el, de ennek az előzménye visszanyúlik egészen a hidegháború, és ugye a legkomolyabb, mondjuk úgy induló lépéseket még az első Bush adminisztráció, tehát épp, hogy az ezredforduló után indította meg. Ugye a balisztikus rakétavédelme az a terület, ahol valószínűleg az amerikaiak még mindig a többiek előtt állnak. Az amerikaiak által átadott, de hát nem kizárt, hogy általuk is kezelt Patriot Pack 3-as rakétával, rakétarendszerrel már tudtak lelőni az ukránok ilyet fölött Kinzsár rakétát, ami 10.000 km per órával érkezett, és ezek a rendszerek annyira pontosak, hogy nincs rajtuk hely, hanem kinetikus ütközéssel semmisítik meg a célt. Nyilván az interkontinentális balisztikus rakéták végsebessége az közel a duplája is lehet, tehát 20.000 km per óra is, ami nagyjából azt jelenti, egy 7-8 km per másodperccel érkezik a rakéta, de az amerikaiak nagyon sok tesztet hajtottak őről a közelmúltban, el tudják fogni. Nagyon fontos, hogy pár tucatot egyszerre, még ha az oroszokkal meg a kínaiakkal tör neki a konfliktus, akkor több száz érkezne. Tehát nyilván ez is mennyiségi kérdés, meg anyagi kérdés, mert ezek a légvédelmi rendszerek iszonyatosan komplexek, bonyolultak, hatalmas nagy földi telepítési lokátorok kellenek, pont egy Grönlandon van, ugye az úgynevezett a Pitufik bázis, a régi nevén a Tulein, ami gyakorlatilag Oroszország jelentős részére is rálát Grönlandból, meg szinte egész Európát látja. Az a hatalmas nagy lokátor nyilván bizonyos magasság fölött rengeteg űrbeli telepítésű eszközt igényel, kiegészítésként egy csomó hadihajót, óriási lokátorokkal, és a hadihajókon hordozott speciális rakétákkal, tehát ennek a rendszernek a kiépítési költsége, ha összesen bevesszük, onnantól kezdve, hogy mennyit költött rá az első ifjabb Bush kormányzattól kezdve az amerikai kormány a hordozó platformokkal együtt haladja az 1000 milliárd dollár. És még mindig ott tartanak az amerikaiak, hogy jó esélye csak egy Észak-Kóra vagy egy Irán típusú támadást tudnának kivédeni.
Tudjuk azt, hogy a világűrben mi van? 57-ben juttatták a világűrbe az első műholdat, a mindössze egy strandlabda méretű Sputnikot, ezen ilyen cinkoxidelemek meg rádióantennák voltak most meg, hát 10 000-et közelíti a mikroprocesszorokkal vezérelt a bolygón körül keringő mesterséges holdaknak a száma, talán a Sibirsz a legismertebb a geoszinkron pályán keringő műhold. Mennyire profi ez arról olvasni, hogy 320 kilométerről érzékeli, amint egy szárgyufát meggyújtanak. Ilyen a technológia ott fent?
Hát mi módja válogatja? 10 000 fölötti a világűrben működő aktív műholdak száma, 13-14 000, ennek több, mint a fele Starlink, tehát Elon Musknak ezek az ökörömi műholdját is beleszámítva. Vannak köztük egyébként nyilván buszméretűek is, de a többség jóval kisebb, ugye az aktív műholdaknak 60%-a amerikai, és még az oroszok meg a kínaiak emelkednek ki. Ugye az oroszoknak 1300-1600 körüli aktív műholdjuk lehet, Kínának meg közel 1000, az amerikaiaknak meg majdnem 9000, de ennek a legnagyobb része Starlink. Tehát a nagy felderítő műholdak, azok tényleg borzasztó érzékenyek az infravörös tartományban is. Vannak fotooptikai felderítő műholdak, azokkal a golfladdának a mintázatát meg lehet állapítani. Tehát ha valaki a kezébe vesz egy golfladdát, ugye mindegyik típuson picit máshogy vannak elosztva a pöttyök, meg máshogy vannak a pöttyök, stb. Ezt meg tudja már egy műholdas rendszer, sőt nem most, már kb. 30 éve meg tudja állapítani a világűrből több száz kilométer magas, az ott milyen típusú golfladda, nyilván, ha nincs felhő. Tehát az optikai felderítő műholdaknál a felhő, a köd, vagy a füst, ugye ezek ellen így lehet védekezni. Az infravörös műholdak hőképet mérnek, ugye a modern katonai műveletek elképzelhetetlenek a kommunikációs műholdak nélkül, és hát a mindennapi tájékozódásban is, meg nyilván a háborúban is, az, hogy pontosan tudjuk, merre vagyunk, az nagyon fontos. Tehát a GPS, ugye a Global Position System, tehát a navigációs műholdaknak is borzasztó fontos szerepe van egy háborúban.
Világ űrháborúra kell számítani?
Hát egyes előrejelzések szerint igen, csak nem feltétlenül úgy, hogy lelövik őket. 8-10 országról tudjuk, és vagy valószínűsítjük, hogy vannak úgynevezett SAT, anti-satellite, tehát műhold ellenes fegyverrendszereik. Viszont jóval több ország rendelkezik olyan speciális kiberképességgel, hogy képesek meghekkelni.
Ez a megvakítás a műholdak?
Tehát átvenni. Megvakítás is van, tehát ki lehet vírussal ütni a vezérlőrendszerét, tehát nagyon sokféleképpen lehet úgy is támadni a műholdakat, hogy kinetikusan, tehát fizikailag nem támadom meg őket.
Említette ön néhány alkalommal a ballisztikus rakétákat, illetve hát a beszélgetésünk elején szó volt arról is, hogy a nukleáris eszközök azok ismét itt vannak a színen, most hogy ez elrettentés vagy sem, erről is folynak a viták, bízunk abban, hogy elrettentés, de hát nemrégiben Donald Trump bejelentette a nukleáris teszteléseknek a folytatását. Nagyon gyorsan hozzátették aztán, hogy ez nem egyenlő a nukleáris robbantásokkal. Lejártak azok az idők, vagy azért még itt lebegnek fölöttünk?
94, 95, 96-ban ugye szinte mindenki befejezte a nukleáris robbantásokat. Utoljára
Észak-Korea is.
Közül, vagy a középhatalmak közül, az az egy nem. Tehát szinte mindenki erre vonatkozott. Az SBT 5 állandó tagja 90-es évek közepe óta nem robbant. Ugye India-Pakisztán 98-ban kölcsönösen lefolytatott egy-egy tesztet, tesztsorozatot, mert egyszerre több töltetet robbantottak, és 2006-tól 5 más források szerint 6 robbantást hajtott végre Észak-Korea. Most már mindenki számítógépes szimulációkkal dolgozik. Ugye, amit Trump mondott, azt úgy kell érteni, hogy bizonyos rendszereket önmagukba tesztelnek. Tehát mit tudom én, az élesítő mechanizmust, az indító mechanizmust, a vezérlő mechanizmust. Ugye magát a robbantást nem, mert az a legegyszerűbb része a dolognak. Azt már 1945-ben ugye háromszor is sikerült élesben végrehajtani, és az a rengeteg teszt. Ugye összesenben jóval több mint 3000 nukleáris robbantást hajtottak végre, ennek hál' Istennek a döntő többségét a föld alatt, az adott annyi információt, hogy lehet őket számítógépesen elemezni, modellezni. Most már ugye ezt mesterséges intelligenciát is bevonnak ebbe is, tehát nem szükséges, nem kell élesben robbantani. Nyilván Észak-Koreából vagy Oroszországból kinézhető egy éles teszt is, de maguk az oroszok sem erőltetik ezt, mert egyrészt visszatetsző a nemzetközi közösségben. Nyilván nem Európa izgatja őket, de hát Moszkva nagyon komoly afrikai, mondjuk úgy vazallus blokkot építget magának, és itt nem is annyira nyugattal áll konfliktusban, hanem Kínával. Tehát Oroszország sem érzi szükségességét, hogy élesben teszteljen, és hát valóban az amerikai szakemberek siettek leszögezni, hogy itt szó nincs arról, hogy most majd az USA hirtelenjében elkezd kísérleti robbantásokat végrehajtani.
Beszéltünk arról, hogy mi van a föld felszínen, illetve hát a levegőben, mi van a világűrben, mi van a tengerekben, az óceánokban?
Hát ez itt is nagyon sok változással hozott a közelmúlt. Nem csak a víz alatt, hanem a víz felszínén is. Ugye az orosz-ukrán háborúban az ukránok tudtaknál is több különféle úgynevezett MNT vehicle, tehát vezető vagy operátor, nem a távolról, tehát vezető nélküli hadihajót, vagy hát ilyen kisebb motorcsónakot, illetve unmanned underwater vehicle, tehát tenger alatt mozgó, nagyobb torpedóhoz hasonlító autonóm, félautonóm rendszert teszteltek, és ezekkel gyakorlatilag ezekkel az autonóm rendszerekkel szorították ki az oroszokat a Fekete-tenger nagy részéről. Nyilván az orosz légierő, meg az orosz hadihajók, meg azt a kevés maradék ukrán hajót csüvjesztenék el, ha ők kifutnának, de az ukránok a autonóm, félautonóm vezető nélküli hajóikkal, mini tenger alatt járóikkal nagyon komoly csapásokat tudtak mérni az orosz haditengerészet, és ezt mindenki figyeli. Tehát az amerikaiaknál is ugye időről időre, ciklikusan, 2-3 évente, de 4 éven belül mindenképpen kijönnek úgynevezett fleet plánok, flotta programok, és a legutóbbiban már az újonnan szolgálatba állítandó hajóknak több mint az egyharmada nem emberes, tehát nincs rajtuk ember, távirányításúak, távvezéreltek, nagyon komoly autonómiával, sőt vannak köztük majd, hogy nem teljesen autonóm rendszer. Nem csak az USA-nál, ugye az izraeliek is már jó néhány éve, lassan már 10 éve árulják a Protector nevű üzemben kikötők, bázisok őrzésére javasolt kisebb motorcsónakot, amivel nincsen kezelő. Tehát egy csomó feladatot autonóm megold, és ha kell, ott van a parton az operátor. Tehát jól látható, hogy itt is elindul egy változás, és nem tudjuk, hogy merre megy. Tehát a drónok, a mesterséges intelligencia, a kommunikáció forradalma az lehetővé tette, hogy sokkal nagyobb távolságról, sokkal könnyebben, sokkal bonyolultabb üzeneteket is át tudjunk vinni, magyarán sokkal könnyebben tudjuk irányítani a különféle félautonóm fegyverrendszereket.
Azt hihetnénk, hogy a nukleáris meghajtású tenger alatt járók azok, amelyek felkapja a fejét a nemzetközi közvélemény, most viszont nemrégiben épp egy dízel-elektromos meghajtású a Krasznodár keltett kisebb riadalmat a NATO tagországokban. Kell így súlyozni, vagy ugyanolyan veszélyes a kilószállító?
Hát, nyilván az oroszok arra is felrapnak bármit, tehát atomfegyvert is. Ez a hajó direkt ez a felszíni menetbe haladt át a Lamas csatornán, tehát az oroszok inkább csak provokálnak vele. Ez megint típustól és korszerűségtől függ, de kisebb 10 elektromos hajók zárt beltengerekben, parti vizekben még hatékonyabbak is, tehát mondjuk a Balti meg a Fekete-tengeren az oroszoknak nincs is nukleáris meghajtású tengeralattjáróik, mert teljesen fölösleges. A nukleáris meghajtásnak az az óriási előny, hogy lényegében korlátlan a hajóható távolsága, viszont a 10 elektromos hajó, ha víz alatt megy elektromotorral, halkabb. Itt a nukleáris meghajtású, mert az atomreaktort keringetni kell a vizet, hogy hűtse, és a keringés az zajjal jár. Tehát könnyebb észlelni a nukleáris meghajtású hajókat, azért is, mert nagyobbak is. Tehát megint a működési környezet határozza meg, hogy hol mi a hatékonyabb. Ugye a briteknek, franciáknak, amerikaiaknak például nincsen hagyományos meghajtású tengeralattjáró egy jó ideje, mert közvetlen fenyegetés nincs. Messzire kell menni, akkor meg előny a nukleáris meghajtást, például az oroszoknál, meg a kínaiaknál több tucat hagyományos meghajtású, úgynevezett 10 elektromos támadó tenger alatt járó is van, mert ők máshogy gondolkodnak.
Még két kérdés, beszéltünk itt, vagy érintettük az egységárakat. Én mikor erre a beszélgetésre készültem, akkor az volt számomra a legnagyobb megdöbbenés, hogy van olyan rakéta, amely olcsóbb lenne, ha színaranyból készítenénk el ugyanannyi súlyban.
Igen, csak azóta annyit ugrott fel a háborús helyzet miatt az aranyára, hogy ez már nem így van. Tehát, hogy ez egy 2 éves adat volt, akkor egyeztem meg, most már annyira megugrott az aranyára, hogy már nincs ilyen. De a már említett Sandell Missile, aminek tényleg az SM-3-as változata, ha most újonnan veszik, közel $14.5 millió, úgy kell elképzelni, hogy abból 7 darab Bugatti Veyron lehetne menni. Ami ugye nagyon sokáig a világ legdrágább sorozatban pár tucat darab készült belőle, tehát iszonyatos árok van a korszerű fegyverrendszereknek. Egy fordosztályú repülőgép hordozó, ugye az első, a Ford, az $12 milliárd volt, rá a repülőezred 2,5. Tehát a hajó, mint fegyverrendszer, az nagyságrendileg $14.5 milliárd volt. Több tucat olyan ország van a Földön, aminek nincs annyi az éves GDP-je. És ez csak egyetlen hajó, és ezt kísérni kell, az új rombolók darabára majdnem 1,5 milliárd, alulról is kísérni kell, tehát kell hozzá egy nukleáris meghajtású támadó tenger alatt járó, az még 3,5-4 milliárd, és egy nagy ellátóhajó minimum, az meg kb. 500 millió. Tehát a repülőgépeknél is azért az új 5. generációs típusoknál a darabár, nyilván a kínait nem tudjuk, az orosz még annyira se, de mondjuk az amerikaiaknál úgy, hogy most már jó volt, hogy 2000-et kötöttek le az F-35-ösből, úgy $100 millió körülre jön ki egynek az ára, meg az életciklus üzemeltetése. Tehát iszonyatos ára van a modern fegyverrendszereknek, és ebből nyilván csak a gazdag országok engedhetnek meg maguknak nagyon mennyiség, a kicsiknek meg ott a drón. Tehát a kicsiknek meg ott van az, hogy a boltból megrendelem, és én egy kicsit átalakítom. Ugye ez sem egy új dolog, az iszlám állam már a 15-16-ban kínai permetező drónokat alakított, tehát RPG-7-es robbanófejeket oda szikszalagoztak gyakorlatilag, vagy amerikai néven duct tape-tel oda rögzítették, egy okostelefonnal vezérelték, és pár ezer dollárból kész volt. Nyilván nem ugyanolyan képességgel egy fegyverrendszer, egy úgynevezett cirkáló lőszer, vagy kamikáza drón, amit mondjuk az izraeli haderő, a Harpy vagy Harok típusú hasonló kategóriájú, nyilván nagyobb, zavarvédettebb eszközeinél, meg 100 000, meg $50 000 árakról beszéltünk akkor. Tehát 15-ben mondjuk, 2015-ben.
Lehet válaszolni arra a kérdésre, hogy kinek a legkorszerűbb a fegyverrendszere? Az amerikai fegyvereknek a jó része az 30 év körül van. Nyilván zajlanak a fejlesztések, készülnek az engádok, a 6. generációs vadászgépek. Ki a legprofi?
Nem, nehéz megmondani. Szemre a kínaiak gyönyörűek. Tehát a kínai díszemléken nagyon csillivili fegyvereket látunk. csak nem tudjuk, mire képesek, ne is tudjuk meg, mert akkor háborúba kell keveredniük. Az amerikai fegyverrendszerek már többszörösen bizonyítottak. Tehát az orosz hadipar, meg az orosz fegyverrendszerek egy jelentős része csúnyán lebőgött az orosz-ukrán háborúban, tehát a legtöbb hasonló kategóriájú nyugati fegyverrendszer jobbnak tűnik a harci tapasztalatok alapján. A kínaiak is orosz rendszerekből indultak egy csomó esetben, és nagyon fontos, hogy amögött nincs harci tapasztalat. Tehát nem tudjuk, mire képesek. Nagyon szépen néznek ki, ha csak azt nézzük, hogy kinek korszerű gyártási év szerint a fegyverparkja, akkor Kína most jobban áll, mint az USA, de ez nem biztos, hogy tükrözi a valós képességeket, mert a kínai fegyverrendszereknek csak a prospektus képességeit tudjuk, az meg nem azonos a valós képességgel.
Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották a mai Naprakészben. Köszönöm a válaszait.
További szép napot mindenkinek, viszont hallásra.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.